Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a K&H alapok kezelőinek vezető stratégiája. Gáborral a mai adásban a kormány által bejelentett különadókról, vagy pontosabban annak a befektetéseinkre gyakorolt hatásairól fogunk beszélgetni. És leginkább azokra a kérdésekre keresünk a válaszokat, hogy alapvetően ezek az intézkedések szigorúan piaci meg befektetői szempontból, hogy inkább jónak vagy inkább rossznak értékelhetők, hiszen ez dönti el, hogy a hozamaink felfelé vagy esetleg lefelé indulnak el. Szia Gábor, köszöntelek az adásban.
Szia Tamás, köszöntöm én is a hallgatókat.
Kezdjük is a témát, meg a beszélgetést az eddig ismert tényekkel, mégpedig azzal ugye, hogy a kormány az egyes ágazatok extra profitjára vetett ki egy extra adót, és ugye ez elég sok szektort érint most, de főleg a bankszektor, biztosítók, energiaszektor, kiskereskedelem, meg talán még a telekommunikációs szektor lehet érdekes számunkra, mint befektetés, mint befektető. A korábbi adásokban ugye arról már beszéltünk többször is, hogy amikor a választások majd lezajlanak, és utána az új költségvetés összeáll, akkor a kormánynak valamilyen megoldást kell találnia arra az 1000-1500 milliárd forintos hiányra, amit már ugye korábban látni lehetett. Ugye ennek a fényében téged megleptek ezek az új intézkedések?
Nem leptek meg, ugye erről már korábban is beszélgettünk, és szerintem a piacon is ez volt az általános várakozás. Ugye azt láttuk, hogy a jelenlegi kormány múltbeli intézkedései is ebbe az irányba mutattak, azt lehetett tudni, hogy szükség lesz nagyon-nagyon komoly költségvetési kiigazításra, és az is látszik, hogy az uniós pénzekkel kapcsolatban most még nagy a bizonytalanság, tehát addig a kormánynak kellett keresnie olyan forrásokat, ahol ezt a nagyon komoly lyukat a költségvetésben be tudja foltozni. Ebből a szempontból nem leptek meg az intézkedések, és azt is láttuk, hogy a jelenlegi kormánynak korábban is nagyon fontos volt a hiány cél tartása, a költségvetés helyzete nagyon fontos volt, hogy a külföldi befektetők szemében egy hiteles gazdaságpolitikát tudjanak folytatni. Úgyhogy igazából várható volt, hogy keresni fognak olyan extra plusz bevételeket, illetve nyilván kiadáscsökkentő intézkedések is vannak ebben a csomagban, amivel a nagyon nagy költségvetési hiányt azt lehet pótolni, és be lehet állítani arra a szintre, amit korábban is ígértek.
Tehát, hogy téged nem lepett meg, azt mondod, viszont ha a piaci reakciókat nézzük, akkor úgy látom, hogy ott azért volt egy meglepetés, vagy legalábbis ezt mutatják a mozgások, főleg a részvénypiacon, viszont akár a forint mozgását is lehetne mondani, hiszen esés volt mindegyik piacon, és ez a piaci reakció azért sokunk számára azt mutathatja, hogy ez a sok-sok milliárd forint valószínűleg igencsak hiányozni fog a nagy vállalatoknak, ez pedig ugye részvényeken keresztül megjelenik majd az árfolyamesésben, és végső soron ugye befektetőként pedig nálunk veszteségként. Erről mit gondolsz, hogy szerinted ez most egy átmeneti folyamat, egy hirtelen ijegység, vagy esetleg tartósan leértékelheti a magyar eszközöket?
Itt ketté bontanám a választ. Egyrészt, hogyha a magyar tőzsdét nézzük, akkor eléggé speciális a helyzet. Sajnos azt láttuk az elmúlt években, hogy a magyar részvénypiac egyre inkább kezdi elveszíteni a külföldi intézményi befektetők szemében a vonzerejét. Nyilván korábban is azért voltak extra adók, elég esetleges törvényhozási változások, és az látszik, hogy egy külföldi befektető szempontjából túl koncentrált is a magyar piac, nagyon kevés blue chip papír alkotja a hazai tőzsdét, úgyhogy inkább a hazai piacon most már a kisbefektetők dominálnak, akik sokkal inkább hajlamosak gyorsan, érzelmi alapon döntéseket hozni, a hírekre reagálni. Szerintem ezt látjuk most is az árfolyamokban. Én azt gondolom, hogy a nagyobb intézményi befektetőket nem érte egyáltalán meglepetésként ez az intézkedés csomag, úgyhogy a tőzsdei reakciók inkább ennek tudhatóak be. De az természetesen nagyon-nagyon fog hiányozni ezeknek a hazai nagy tőzsdei cégeknek a profitjából ez az összeg, hiszen nagyon jelentős elvonásokról van szó.
Ugye a nagy blue chip papírok közül, amik egyértelműen érintettek, nyilván azok a pénzügyi szektorhoz, bankszektorhoz, energiaszektorhoz kapcsolódnak, viszont rajtuk kívül is azért van sok olyan cég, olyan vállalat Magyarországon, aki ugyanúgy érintett ebben a szektorban, viszont ugye nem jelenik meg a magyar tőzsdei papírok között. Úgyhogy összességében, ha az egész gazdaságot nézzük meg, az, hogy mennyi pénz marad ezeknél a vállalatoknál, akkor ez valóban nem fog annyira hiányozni, vagy hogy nem is biztos, hogy fog hiányozni, csak hogy ez milyen hatással lehet úgy egész évben a magyar gazdaságra.
Természetesen nagyon-nagyon fog hiányozni, és hát elmaradó beruházásokat fog jelenteni, elmaradó fejlesztéseket fog jelenteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a hazai tőzsdei reakciókban inkább ez tükröződött, de hogy kicsit a nagyobb képet nézzük, és mondjuk egy külföldi, mondjuk egy intézményi kötvénybefektető szempontjából nézzük a mostani intézkedéseket, nagyon távolról inkább csak az lesz majd fontos, és középtávon, hosszú távon, hogyha tényleg tudja tartani a kormány a költségvetési hiánycélt, az mondjuk egy kötvénybefektető, egy külföldi intézményi kötvénybefektető szempontjából inkább pozitív lesz hosszú távon. Ebből a szempontból szerintem itt ezt a két folyamatot érdemes külön választani.
De akkor ez nem csak a külföldi, hanem akár a belföldi befektetők szempontjából is fontos lehet meg, hogy ez egy jó irány is lehet akár, ha lehet így fogalmazni, tehát hogyha megélénkül a kereslet mondjuk a magyar kötvények iránt, akkor az mindenképpen jót tesz a kötvénypiacnak, és ezzel áttételesen akár egy kötvénybefektetés alapon keresztül gondolom mi is ugyanúgy részesülni tudunk ebből.
Ugye a kötvénypiacon egyelőre azért még nagyon sok a bizonytalanság, van egy globális hozamemelkedési környezet, ami ugye a hazai kötvényekre is természetesen kihat, és hát az látszik, hogy a régi jós kockázatkerülés továbbra is erős. Itt van velünk az orosz-ukrán konfliktus, sajnos most már hosszú ideje, és várhatóan ez egy elhúzódó konfliktus lesz. És hát az is látszik, hogy a geopolitikai kockázatok mellett azért a kínai lezárások is komoly gondot okoznak a világgazdaságban. Tehát a régiónk kötvényhozamai azért még továbbra is nyomás alatt maradhatnak, viszont én úgy látom, hogy a nagyon nagy hozamemelkedésen már túl vagyunk, innen már inkább stabilizálódhatnak a hozamok, úgyhogy érdemes lesz majd azért figyelni a kötvénypiacot a következő hónapokban, fél évben.
És ez hogy hat mondjuk a devizapiacra, hiszen ugye azt látjuk, hogy a forint azért elég nagy változásokon megy keresztül, meg elég nagy amplitúdóval tud mozogni, és most megint inkább a nagyon gyenge irányba indultunk el, hogy ez vajon tartósan itt marad-e, ez megint csak ugyanaz a kérdés, hogy ez átmeneti, vagy esetleg strukturálisan most már egy magasabb szintekre kell berendezkednünk.
Ugye azt látni, és azt láttuk az elmúlt években, hogy a forint egy folyamatos leértékelődési pályán volt, hogy ez a magyar gazdaságpolitika kimondott, nem kimondott célja is volt, hiszen a gyengébb forinton keresztül, ugye mi egy kis exportorientált gazdaság vagyunk, sokkal inkább versenyképesek tudunk lenni, de azért, amit az utóbbi időben láttunk, ez a forint gyengülés már igazából túlzott mértékű, és ugye erre rájött ez a nagyon nagy inflációs környezet. Mostani nagyon gyenge forint igazából rendkívüli módon megnehezíti az infláció elleni küzdelmet, hiszen az importált inflációt még inkább megnöveli. De hát az látszik, ahogy korábban is erről beszélgettünk, hogy amíg itt van ez a régiós bizonytalanság az orosz-ukrán konfliktus miatt, illetve hát az unióval sincs megegyezés, és talán ez a legnagyobb probléma most a hazai eszközök külföldi megítélésével kapcsolatban, ugye még azt látni, hogy az uniótól nem jön pénz, addig szerintem maradhatunk ezeken a nagyon gyenge szinteken. Hogyha előre nézünk és sikerül megegyezni az unióval, illetve talán az orosz-ukrán konfliktusban is lesz némi konszolidáció, akkor talán visszatérhetünk egy picit erősebb forint árfolyamokhoz, de hogyha előre nézünk, hosszú távra nézünk, és pluszban még figyelembe vesszük a kormánytól nemrég érkezett olyan információkat, jelzéseket is, hogy az euró bevezetés az igazából még középtávon sem cél. Én azt várom, hogy a forint továbbra is maradni fog ezen a fokozatosan gyengülő pályán, tehát még inkább fontos lesz az, hogy legyen devizamegtakarításunk, legyen a portfóliónknak devizakitettsége.
Ja, többször mondtad már így az elmúlt hónapok beszélgetései során, hogy talán a magyar helyzet, amikor rátekintünk, akkor talán annál egyel még fontosabb, hogy mi van globálisan, és az előbb is utaltál rá, hogy azért nyilván globális folyamatok is nagy mértékben befolyásolják itt. Sokszor meg én azt érzem, hogy talán még jobban befolyásolják a globális folyamatok a hazai eszközöket, mint a saját magyar specifikus dolgok. Hogy itt most mit látsz, tehát, hogy az energiaellátás körüli bizonytalanság, meg amit te is említettél, az ellátási láncok problémái, hogy azok mekkora valós kockázatot jelentenek, tehát hol áll most a gazdaság, a világgazdaság ebben a témában?
Ugye azt látjuk, hogy az utóbbi hónapokban a piac figyelme egyre inkább afelé fordult, hogy milyen a globális növekedés, és mennyire erősek az ezt akadályozó tényezők. Hát nagyon sok negatív hír látott mostanában napvilágot, nagyon sok olyan dolog van, ami miatt megijedhetünk, félhetünk, és kockázatot hordoz a globális gazdaság szempontjából is. Nyilván ilyen az orosz-ukrán konfliktus, ilyenek az általad is említett kínai lezárások, ugye az egész globális gazdaságra hatással van, és hát a magas energia és élelmiszer árakat is ide kell sorolni, hiszen nagyon komoly inflációs nyomás van most a világgazdaságban. Ugye ezekről lehet olvasni, ezek vannak a szalagcímekben, de azért érdemes egy picit a fő folyamatok mögé is nézni, hiszen azért látható az, hogy nagyon stabilak a globális gazdaság fundamentumai, nagyon erős a munkaerőpiac, ugye a járvány világszinten szerencsére visszahúzódóban van, És hát a lakossági megtakarítások is nagyon erősek, illetve a vállalati készletállományok is nagyon nagyok, és hát van egy nagyon fontos szempont még, amiről azért keveset hallani, hogy a pénzügyi szektor sokkal egészségesebb helyzetben van, most sokkal stabilabb helyzetben van, mint a korábbi nagy válságoknál. Tehát alapvetően én azt látom, hogy pozitív a kép, és hogyha a gazdasági növekedési ciklus nézzük, akkor valahol azért a késői növekedés szakaszában járhatunk, tehát már közelebb vagyunk a gazdasági ciklus növekedési szakaszának a végéhez, de azért ez még mindig egy trend feletti növekedést jelenthet, és hát azt látjuk, hogy nagyon ingadozó piaci környezetben kell dolgoznunk, szerintem a következő hónapokban, következő fél évben is ilyen ingadozó piacon kell majd működnünk, de ez talán még fontosabbá teszi azt, hogy tartsuk magunkat a hosszú távú stratégiához, és fokozatosan építkezzünk a kockázatosabb eszközökből.
Említetted az előbb, hogy azért még mindig vannak kockázatok, meg kockázatkerülés, és az elmúlt hónapokban a leginkább nyilván a fegyveres konfliktuson túl az amerikai jegybank várható lépései, meg az amerikai infláció okozták ezeket a kockázatokat, vagy bizonytalanságokat. Hogy itt van esetleg valami változás a korábbiakhoz képest, várható-e, és ha igen, akkor mikora várható mondjuk szerinted Amerikában az infláció tetőzése, meg hát ezzel szorosan összefüggően, vagy a kamatok meddig emelkedhetnek még, ami globálisan meghatározza a folyamatokat?
Ugye a piac nagyjából azt várja, hogy az idei évben az amerikai jegybanki alapkamat ilyen 2,5-3% magasságáig emelkedhet, és talán ezzel sikerül az inflációt stabilizálni, megfékezni. Talán most lehetünk valahol az inflációs folyamatok csúcsánál. Nyilván itt nagyon fontos az, hogy mi fog történni az orosz-ukrán konfliktusban, mennyire fog az energiaellátás akadozni, hiszen itt még lehetnek ezzel kapcsolatban negatív forgatókönyvek, de ha az alapforgatókönyvet nézzük, akkor az látszik, hogy talán most lehetünk valahol az infláció tetőzésénél, és év vége felé sikerül talán stabilizálódni az inflációnak globális szinten, és nyilván ez segíteni fog a hazai inflációnak is.
És a Fednek a kamatemelései, azok ugye áttételesen mindig hatással vannak valamennyire a mi hozamemelkedésünkre, és az előbb ugye megbeszéltük, hogy ezek a különadók, ezek összességében talán inkább egy picit pozitívabb irányba hajtják, legalábbis a külföldi befektetőként nézzük a magyar kötvényeket, de hogy ezzel meg ellentételesen hat a Fednek a kamatemelése, a kamatprémium miatt. Itt várható valami változás, vagy esetleg szűkülni fog ez a kamat felár?
Ugye itt nem is úgy fogalmaznék talán, hogy a külön adók vannak e mögött, hanem talán az, hogy ha a költségvetési hiányt sikerül megtartani az előre meghatározott célnál, ezt mindig pozitívan szokták fogadni a külföldi kötvénybefektetők, és hát hogyha talán megnyugszik egy picit a globális hangulat, akkor szűkülhet is az a plusz hozamfelár, amit te mondtál, ami a hazai kötvények és az amerikai kötvények között van, úgyhogy ebből a szempontból érdemes lesz a kötvénypiacot figyelni a következő időszakban.
A mai adásunk végéhez értünk. Azt gondolom, hogy ismét nagyon sok hasznos infót tudtál nekünk adni, meg egy kis reményt, hogy azért mégsem annyira rossz a helyzet, mint azt elsőre gondolnánk. Úgyhogy köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk, és találkozunk 2 hét múlva.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcaston is.